Egy olyan kérdésről szeretném, hogyha gondolkoznánk ma, és készültem csoportos kérdésekkel is, tehát hogyha bele fog férni, vagy szívesen maradtok, akkor még arra is sor kerítenénk. Ami személyes bibliaolvasás közben szólított meg és gondolkoztatott el. Márk evangéliumában olvashatjuk a 10. fejezetben, Márk evangéliuma 10. fejezetében egy olyan részletet Jézus személyével kapcsolatban, ami nem annyira megszokott a mi számunkra. Márk evangéliuma 10. fejezetéből olvasom a 13. verstől a 16. versig az igét. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket, tegye rájuk a kezét, a tanítványok pedig fették azokat, akik hozták. Jézus pedig ezt látva haragra gerjedt, és mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Azután ölébe vette őket, és meg kezét rájuk vetve megáldotta őket. Viszonylag ritkán olvassuk az evangéliumokban azt, hogy Jézus haragudott. De ebben a történetben ezt olvassuk. Ugye jöttek az anyák, hozták a gyermekeket, és a tanítványok úgy gondolkoztak, hogy hát ez ilyennel zavarni a mestert, ez nem illő dolog, ez nem fér bele. Túl szent ez az alkalom ahhoz, hogy ilyen ügyekkel zavarjuk meg a mesternek a tanítását. És amikor Jézus ezt látta, akkor haragra gerjedt. Akkor felháborodott rajta, méltatlankodott. A kép, ami ott van a görög kifejezésben, az a kép, amikor a bor forrásban van, amikor elkezd megerjedni. Tehát benne van ez a belső feszültség, ez a felháborodás, hogy tehettek ilyet, hogy elzárjátok a gyermekeket ettől az áldástól, hogy visszautasítjátok őket. Úgyhogy kicsit bele gondolunk, akkor mi lehetett az, ami Jézust ebben a helyzetben zavarta? Hát ugye önmagában az a gondolat, hogy bárkit visszatartani. Tehát Isten azért küldte el az ő fiát, hogy megmentsen. És bárkit visszatartani Krisztustól, bárkit visszatartani, eltántorítani attól, hogy közelebb kerüljön hozzá, ez hatalmas árat fizetett ki Jézus az Atya azért, hogy megmentsen embereket. Egyszerűen aránytalan. Tehát nincsen olyan dolog a Földön, ami miatt indokolt lenne távol tartani bárkit is az Istentől. Eltávolítani az Istentől. Másrészt az anyáknak a szolgálata az nem egy látványos szolgálat, ez mind a mai napig így van, nem? Tehát a társadalomban ugyanazért a munkakörért a nők még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Az pedig, hogyha valaki... Ez így van, statisztikailag így van sajnos Magyarországon. Tehát teljesen ugyanabban a munkakörben, pusztán azért, mert valaki nő, kevesebbet keres, mint férfi, sajnos ez is jelen van. Na de ha valaki ráadásul otthon van, nem egy olyan családtörténetet kellett hallanom, ahol az volt a gondolkodás a férfinak, hogy én hozom a pénzt a házhoz, te nem csinálsz semmit. Tehát, hogy nem értékelt, és Jézus ezt látta ebben, hogy a tanítványok nem érzik át azt a terhet, azt az aggódást, amit szülőnek lenni, anyának lenni jelent. És ezt is hadd fogalmazzam meg, hogy az anyák másképpen aggódnak, mint a férfiak, mint az apák. Nemrég beszélgettem egy családdal, és megosztottak egy nagyon nehéz történetet, egy nagyon nehéz családi történetet velem, és ott is megvolt ez a különbség, hogy a férfinek fájt, és őt is feszítette a dolog, de képes volt letenni. Képes volt elvonatkoztatni tőle, és másra is figyelni. A feleség képtelen volt erre. A nap 24 órájában, amíg ébren volt, addig szenvedett attól a fájdalomtól, amit az a családi helyzet okozott számára, egy gyermekének a problémája. Az együttérzés hiánya, kegyetlenség. Ez volt, ami Jézust felháborította. Az, hogy nem éreztek együtt azzal a vágyukkal, hogy Jézus áldást adjon. Amikor megszületik a kisgyermekünk, akkor ott van a szívünkben az, hogy mi lesz vele. És ez folyamatosan elkíséri az életünket. Ebből a szempontból, ha egyszer szülővé váltunk, ez nem szűnik meg. A héten kellett eltemetnem valakit, egy másik gyülekezetből, aki 6 évvel ezelőtt vesztette el a fiát egy tragikus balesetben. Megtörte. Ő szülő maradt akkor is, hogyha a gyermeke már nem élt, és gyötrődött miatta. Jogos, hogy felháborodott Jézus? 100%-ig. Mit árult volna el, hogyha nem háborodik fel? Mit éreznénk akkor Jézussal kapcsolatban, hogyha ő ezt közömbösen veszi, hogyha ez nem érinti őt meg, és nem háborodik fel miatta? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy csalódást okozna nekünk, nem? Nézzünk egy másik történetet. Érdekes módon ezt is Márk evangélista jegyzi fel. Márk evangélium a 3. fejezetében van ez a másik történet. A 3. fejezetben az 1. verstől kezdődően olvashatjuk az igét. Bement Jézus szombaton a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember, egy béna kezű ember. És lesték őt, hogy meggyógyítja ezt szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani? És azok hallgattak. Ő pedig elnézte őket haraggal bánkódva szívük keménysége miatt. És ezt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. És azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze, és éppé lett, mint a másik. Akkor a farizeusok kimentek a Heródes pártiakkal, és mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék őt. Ez is egy érdekes történet, nem? Szombatnap van. Már volt problémája Jézusnak abból, hogy szombaton gyógyított. A zsinagóga vezetője kérte az embereket, hogy a 7-6 napján gyertek, ne zavarogjatok itt szombaton. És ott volt egy szerencsétlen ember, aki lebénult. Akinek a keze tehetetlen volt. És ott voltak az emberek, a farizeusok, a Heródes pártiak, szadduceusok, és egy dolgot néztek. Nézték nagy együttérzéssel ezt az embert, és kívánták, hogy bárcsak minél hamarabb megszűnne a szenvedése. Ja nem. Azt nézték, hogy mit fog tenni Jézus. Azért, hogy nyakon csíphessék, és bevádolhassák őt, és félretehessék az útból. Milyen lelkület ez? A szombat szent, annak a szentségére vigyázni kell. De belefér az, hogy leselkedjünk Jézus után, hogy bevádolhassuk őt. Belefér az, hogy meg akarjuk őt gyilkolni. Nem megyünk be Pilátus házába, mert az pogány hely, az tisztátalanná tesz minket. De az, hogy gyilkolni akarjuk az Isten küldöttét, az nem probléma. Hát az Isten ügyét féltjük. Mit tett Jézus ebben a helyzetben? Elnézte őket, és mennyire szép ez a kifejezés, haraggal bánkódva az ő szívük keménysége miatt. De mit tett Jézus először is? Elgondolkoztam azon, hogy nem tehette volna meg, hogy kihívja azt az embert szépen csöndben, elmennek 2 utcával arrébb, és akkor csöndben meggyógyítja. És nem ezt választotta. Vannak helyzetek, ahol Jézus nem azt választotta, hogy szépen csöndben ne konfrontálódjon, hanem egyenesen azt mondta ennek a férfinak, hogy állj középre. Az se lehetett egy könnyű érzés, nem? Tehát, hogy van ismerősöm, akinek az egyik keze beteg, és ha lehet, akkor olyan hosszú ujjú ruhát vesz fel, hogy ne látszódjon ki a keze. És odaállította középre, plenielklámba. Mindenki ráfigyelt. Milyen kényelmetlen lehetett ez. De miért tette ezt Jézus? Mert ő szerette volna, ha együtt éreznek. Szerette volna, ha formálódik az ő hozzáállásuk, az ő gondolkodásuk, hogyha elgondolkoznak. Az árnyékát is el akarta kerülni annak, hogy szerint ez a helyes, de mivel megbotránkoznak rajta mások, ezért nem csinálom. Ez volt a helyes, ezért úgy akarta csinálni, hogy az nyilvános legyen, és változást munkálhasson. És föltesz egy kérdést, és ez a kérdés is nagyon érdekes számomra. Ezt mondta Jézus kérdésként, szabad-e szombatnapon jót tenni? Lelket menteni. De nem csak ennyit mondott, hanem hozzátett a negatív oldalt is. Szabad-e szombatnapon jót tenni, vagy rosszat tenni? Lelket menteni, vagy lelket kioltani? Kioltani. Lehet erre a kérdésre válaszolni? Tudjuk a választ erre a kérdésre? Nehéz ez a kérdés? Kicsit bizonytalanságot éreztem rajtatok. Ne bizonytalankodjunk. Erre a kérdésre lehet egyértelmű választ adni. Szabad szombatnapon jót tenni. Szabad lelket megmenteni. Szabad szombatnapon rosszat tenni? Erre is egyértelmű a válasz, nem? Nem csak szombaton nem. Nyilván, ha úgy érted, hogy szabad vagyok-e, arra szabad, de nem használ. Tehát ne tegyél rosszat. Ez a hozzáállása az Istennek. Ne öld meg a másikat. Egyik nap sem, de csak szombaton. És mi történt? Miközben egy normális lelkű, egy épp lelkű ember erre tud válaszolni. Mert egyértelműen ki tudja mondani azt, hogy igen, helyes dolog enyhíteni a szenvedést, szabad szombatnapon jót tenni. Ők hallgattak. Miért hallgattak? Nem tudták a választ. Túl egyértelmű volt, nem? Erre a kérdésre nem lehet azzal válaszolni, hát nem, a szombat túl szent ahhoz, hogy jót tegyél. Miért nem válaszoltak? Mert ez, ha erre a kérdésre válaszolnak, akkor saját maguk fölött mondanak ki ítéletet. Akkor nagyon egyértelmű, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz az emberhez és ahhoz a gyógyításhoz, ami most következni fog. És ez volt az, ami Jézust felháborította. Hogy amikor teljesen egyértelmű, csupán azért, hogy ne kelljen elismerni, hogy tévedtek, ne kelljen elismerni, hogy rossz a viszonyulásuk, ezért inkább hallgat. Ebben a hallgatásban nem csak részvétlenség van az emberrel szemben. Az is benne van. De ebben a hallgatásban benne van egy makacs lázadás. Az Istennel szemben egy meggyőzhetetlenség, egy változásra való képtelenség. És Jézus emiatt bánkódott és felháborodott. Ez a kettő egyszerre. És talán még egy történetet lehetne hozni, ahol szövegszerűen nem írja ki a Biblia, hogy Jézus haragudott, de a történet kereteiben lehet érezni. Ez a templom tisztításnak a története. Ahol kötélből ostort fonva kiűzte a kufárokat a templomból, és amikor ez megtörtént, akkor a gyerekek közeledtek hozzá. Ez nagyon sokat elárul a történetről, mert a gyerekek nem közelednek ahhoz az emberhez, akiből árad a negatív légkör. A gyerekek elmenekülnek. Mesélte valaki, hogy jött hozzájuk egy tanfelügyelő, és gyerek bebújt az asztal alá. Elmenekült. Mert egy olyan légkört érzett, egy olyan befolyása volt. Jézushoz közeledtek a gyerekek, közvetlenül ezután. Amikor Jézus haragudott, akkor közben a gyerekek nem érezték azt, hogy nekik kéne menekülni. A bűnösök menekültek. Amikor ezeket a történeteket, vagy ezt a legelső történetet olvastam, akkor úgy elgondolkoztam azon, hogy hát én is szoktam haragudni. De miért? És ez olyan tükörbenézős szembesülés volt számomra, hogy elgondolkoztam azon, hogy Jézus miért gerjedt haragra, hogyan találkozom ezzel, hogy Jézus haragszik, és a bárány haragja még az, amit ide be lehetne hozni Jelenések könyvéből. És hogy úgy kicsit megpróbáltam végig gondolni, hogy amikor én haragszom, akkor ez miért van. Hát egy néhányat így felsoroltam, hogy miért fordul elő, hogy haragszom. Például, hogy haragszom azért, mert nem az történik, amit én elterveztem, amit én szeretnék. Nem tudom, ismerőse. Vagy ezt, akik sokat vezetnek, azok ismerik, hogy veszélyhelyzetben, amikor veszélyeztetnek az úton, akkor haragudni szoktam. Ugye erre talán már idéztem azt a gondolatot, hogy a hormonálisan másképpen reagálnak a férfiak és a nők. Aztán arra is rá kellett jönnöm, hogy amikor tehetetlennek érzem magamat, és nem tudok egy problémát megoldani, akkor emiatt is szokott bennem harag létrejönni. A tehetetlenség miatt. A félelem miatt. Aztán felfedeztem azt is, hogy amikor túl sok feladat torlódik össze, ez is valahol a tehetetlenség kategóriája, és túlterhelt vagyok, akkor is van, hogy ez haragként jelenik meg bennem. Vannak politikai döntések, amelyek felháborítanak. Nagyon. Nagyon. Amikor azt érzem, hogy méltánytalanok, igazságtalanul bánnak, nem vesznek figyelembe létező valós szükségleteket döntésekben. Amikor számon kérnek valami miatt, és megtámadva érzem magamat. Legjobb védekezés? A támadás. Ezt is ismerjük, nem? Amikor másról átragad az ő haragja én rám is. Behergel. És ugye elgondolkoztam, amikor így egymás mellé állítottam az én helyzeteimet, ami miatt haragszom, meg Jézusnak a helyzetét, ami miatt haragszik. És elszégyeltem magamat. Hogy ez mennyire nem hasonlítható. Ha mást bántanak, és amiatt felháborodok, az kezd valamennyire hasonlítani erre. De az összes többinél azzal kellett szembesülnöm, hogy ez az egómnak a megnyilvánulása volt. Néhány tanulságot hadd vonjak le, és még belefér úgy, hogy lesz egy néhány csoportos kérdésem is, csak ki kell alakítsunk kis csoportokat. Az első tanulság, amit szeretnék megfogalmazni, az, hogy a haragról nem jó, ha egysikúan gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy a harag már pedig rossz. Tehát Jézusnál látjuk, hogy van olyan, hogy a harag jó. Én azt mondanám, hogy a harag az nem jó, és nem rossz. A harag az az egészséges érzelmi világnak a része. Természetes érzelmi megnyilvánulás. Gondoljuk meg, hogy mi lenne a világunkkal, hogyha nem lenne benne harag soha. Nem lenne felháborodás az elnyomás és a kegyetlenség miatt. Jó lenne egy olyan világban élni? Én nem szeretnék. Én nem szeretnék egy erkölcsileg relativizált, közönös világban élni az életemet. Ennél sokkal jobb, hogyha van megnyilvánulása a haragnak, amikor felháborító dolog történik. Ez az egészséges érzelmi életnek a része. Csak aminek jó, ha tudatában vagyok, hogy nem mindegy, hogy miért haragszom. Tehát a harag, az teljesen normális, hogy megjelenik bizonyos élethelyzetekben bennünk, de nem mindegy, hogy mit kezdek vele, és nem mindegy, hogy miért jelenik meg. Az, ami miatt megjelenik a harag az életemben, az az életszemléletemről többet árul el, mint gondolnám. Jézusnál a harag megjelent, amikor kegyetlenséget tapasztalt, amikor együttérzés hiányát tapasztalt, amikor nem gondoltak bele másoknak a terheibe, amikor makacssággal találkozott. Nálam megjelenik, ha az útjaimat keresztezik, hogyha veszélyben érzem magam, hogyha tehetetlen vagyok, hogyha igazságtalanul bánnak velem. Érezzük a feszültséget a kettő között. Tehát egyszerűen a harag megjelenése az elárulja az életszemléletünket, a gondolkozásmódunkat. Bepillantást enged az erkölcsi állapotunkba. Az erkölcsi állapotomnak egyfajta fokmérője az, hogy miért haragszom fel, háborodom fel. És az erkölcsi állapotom fokmérője az, hogyha nem háborodom fel, amikor föl kellene. Van egy könyv, ennek ez a címe, én nagyon szeretem ezt a könyvet, és ajánlom elolvasásra, a szeretet másik arca, a harag. Ez egy gyakorlati segítség is lehet olyan embereknek, mint én, akik természetüknél fogva hirtelen haragú, indulatos emberek. És gondolkoztam ezen, hogy ez minden esetben igaz, hogy a szeretet másik arca a harag. Ugye a könyv címmel. És aztán arra jutottam, hogy igen. Mert van ilyen, hogy önszeretet. Tehát a harag vagy az önzetlen szeretetnek, a valódi szeretetnek az arca, vagy az én központúságnak az arca, az önszeretetnek az arca. És az utolsó gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kezdek a haragommal, és nagyon nem mindegy, hogy mire indít a felháborodásom. Jézust a felháborodása arra indította, hogy megáldja a gyerekeket. Szeretnék így haragudni. Szeretnék úgy haragudni, hogy áldást mondok a másikra. Jézus valahol ezt tanítja, nem? Hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük, és mondjatok áldást rájuk. Jézus, amikor haragudott, és haraggal bánkodva elnézte szívük keménységét, hogy szívük keménysége miatt haraggal bánkodott, akkor meggyógyított egy embert. Milyen jó lenne, ha minden alkalommal, amikor haragszunk, meggyógyulna egy ember. Szóval, ám haragudjatok, mondja az ige, de ne vétkezzetek. Ne vétkezzetek azzal, hogy a haragnak úgy engedtek szabad folyást, hogy közben pusztít, hogy közben tönkretesz. Jézus haragja nem volt pusztító, hanem Jézus haragja gyógyító volt, felemelő volt. Jézus haragja a szeretet érdekében konfrontálódó volt, és beleállt abba, hogy embereknek a helytelen szemléletével szemben kiálljon, és önmagát kiszolgáltassa veszélynek ezáltal. Gondolkozzunk el azon, hogy miért haragszunk. Segítsen az Isten tükörbe nézni, hogy ez a tükör mit mond el rólam. A haragom mit mond el én rólam? Milyen erkölcsi fokmérőt árul el? Milyen állapotban vagyok? Gondolkozzunk el a haragunknak a hiányáról, amikor szükséges lett volna határozottan föllépni, de nem léptünk. Mit árul el rólunk? És gondolkozzunk el azon, hogy mire indít bennünket a harag. És imádkozzunk azért, hogy a mi haragunk legyen olyan, ami épít. Ebben a könyvben, amit idéztem, a Szeretet másik arca című, a Harag című könyvben, van egy történet egy családról, aki elvesztette a gyermekét. Közúti balesetben vesztették el a gyermeküket, mert egy részeg autós elgázolta zebrán. Mit tesz egy szülő ilyen helyzetben? A keserűség, a fájdalom, a harag teljesen normális érzés, ami ilyenkor megjelenik. Iszonyú fájdalmat kellett átélniük. És mit tettek? Létrehoztak egy alapítványt, és ez az alapítvány annak érdekében dolgozik, hogy az ittas vezetést megakadályozza. Hogy segítsen embereknek abban, hogy ne üljenek volán mögé ittasan. Ez egy alternatívája a haragodnak. Akkor, amikor haragszol, annak az érzésnek oka van. Érdemes megjegyezni, hogy megkeresni, hogy miért. Érdemes megnézni a gyökereket is, és átgondolni, hogy miért érzem azt a haragot. Ha tehetetlenség miatt érzem azt a haragot, akkor jó elmondani a lelki békeimet. Istenem, add meg a békét annak elfogadására, add meg annak elfogadását, amin változtatni nem tudok. Adj lelki békét, hogy el tudjam fogadni azt, amin változtatni nem tudok. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit tudok, és adjál bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a kettőt egymástól. A harag, ha megszületett, akkor szóba kell állni vele. Föl kell tenni, hogy miért született meg, és miről szól. És föl kell tenni azt a kérdést, hogy haragomban most mit fogok csinálni. Az első reakció az lesz, hogy hát legszívesebben azt szeretném, hogy csapja agyon a villám. Az Isten pedig azt szeretné, hogy jussunk el oda, hogy a haragunk az valahogyan, valami módon a jót munkálja az életünkben. Vagy úgy, hogy áldást mondunk, vagy úgy, hogy meggyógyítunk, vagy úgy, hogy teszünk azért, hogy megváltozzon az a dolog, ami belőlünk a haragot kiváltotta, építő módon. Én szívemből kívánom, hogy ezt tudjuk megtenni.